Előtted állunk, mennyei atyánk, ezen a drága délutánon. Köszönjük a lehetőséget, hogy házadban lehetünk. Uram, most arra kérünk, amit ígértél, váltsd be, és tudjuk, hogy be is fogod váltani, mert azt ígérted, hogy ketten vagy hárman a te nevedbe együtt vannak, te ott leszel. Hiszünk benned. Hiszünk a te ígéretedben. Hisszük, hogy te itt leszel. Látható leszel közöttünk. Légy áldva érte. És add áldásodat ezen a délutánon is bőven részünkre. Amen.
Amen.
Tiszteletünk alapigét a Jónás próféta könyvének első részében találjuk megírva. Jónás próféta könyvének első részét fogjuk teljes egészében elolvasni, az első 16 verset. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. És felkelele Jónás, hogy Társisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találla ott egy hajót, amely méne Társisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Társisba menne velük az Úr színe elől. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. De hozzáméne a kormányos mester, és mondá néki: mi lelt, te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymásnak pedig ezt mondák: gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem. És sorsot vetének, és a sors Jónásra esett. Mondának azért néki: kérünk, beszéld el nékünk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem, mi a te foglalkozásod, és honnan jössz, melyik a te hazád, és miféle népből való vagy te. És mondanékik: Héber vagyok én, és az Urat, az egek istenét félem én, aki a tengert és a száraz teremtette. És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondának néki: mit cselekedtél, mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel hogy elbeszélte nékik. Mondák azután néki: mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk? Mert a tenger háborgása növekedett. Ő pedig mondta nékik: fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek. Mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok.
És erőlködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra, de nem tudtak, mert a tenger háborgása növekedett ellenük. Kiáltának azért az Úrhoz, és mondák, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el ez ember lelkéért, és ne háríts reánk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. És felragadák Jónást, és beveték őt a tengerbe, és megszűnt a tenger az ő háborgásától. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félék az Urat, és áldozattal áldozának az Úrnak, és fogadásokat fogadának.
Délutánonként a Jónás könyvét fogjuk tanulmányozni egy néhány vasárnapon keresztül. Egy nagyon rövid kis könyv, ismerős ez, minnyájunk előtt, a gyermekek is ismerik ezt a könyvet, és nagyon nagy igazságokat tartalmaz. Tulajdonképpen, testvéreim, látjuk Jónást, prófétát, mint hívő ember, hogy Isten hogy formálja ezt az embert. Tulajdonképpen itt az első részben azt látjuk, hogy ez az ember menekül, fut az Úr elől. A második részben azt látjuk, hogy fut az Úrhoz. A harmadik részben azt látjuk, hogy fut az Úrral. Mert megy és prédikál, és az Úr megáldja az ő szolgálatát. Olyan jó lenne, testvéreim, hogy míg foglalkozunk ezzel az igével, úgy a szívünk mélyén is megfogalmazódna az, hogy Uram, engem is használj. Mert nézzük meg, hogy Isten egy embert készít, és mennyi
energiát és mennyi időt szentel egy ember formálásáért, de azért, mert szereti a pogány világot. A Ninivét, az asszír birodalomnak a fővárosát, az akkori idők leghatalmasabb nemzetségét, mindenféle szempontból, politikai, gazdasági, katonai, minden szempontból ők voltak a legnagyobbak. És Isten egy embert készít. Mi azt szoktuk mondani, hogy mit tudok én csinálni? Mit tud egy hívő ember tenni? Amikor látjuk a nagy hatalmakat, a nagy embereket, hát nagyon sok mindent tud tenni egy hívő ember, aki teljesen Istenben bízik. És lássuk, testvéreim, hogy ennyi, milyen mélységeken vezette át Isten Jónást, hogy hogy emelte ki onnan ezt az embert. Nem csak a hajó aljába került ez az ember, fizikailag is, de lelkileg is, de a tenger fenekére került. A halgyomrába került, ugye ismerjük ezt. És felemeli Isten. Van reménység, van lehetőség megváltozni és az Istennel járni. Hát Jónás küldetéséről és engedetlenségéről míg beszélünk, nézzük meg a mi küldetésünket, és olykor talán engedetlenségünket. Bár legyen úgy, hogy ne legyen engedetlenség az életünkben, de megtörténik sokszor sajnos. És nem kellene ez így legyen. De tanuljunk ennek az embernek a veszedelméből, ennek az embernek a mélységeiből, azért, hogy mi ne kövessük ezeket a dolgokat. Tehát először a küldetéséről, azután az engedetlenségéről, hadd szóljunk egy néhány gondolatot. A Jónás küldetésének volt egy előzménye. És az előzmény az, hogy Isten megszólította. Ezzel kezdődik, hogy lőn az Úr szava Jónáshoz. Nem avval kezdődik, hogy Jónás menj, hanem azt mondja, hogy Isten megszólította. Itt kezdődik, testvéreim. Sokan megfordítják ezt a sorrendet. Mennének szolgálni, prédikálni, de Isten még nem szólította meg őket. Vagy ők nem voltak nyitottak arra, hogy Isten megszólítsa őket. Az Úr Jézus, mikor elhívta a tanítványokat, azért hívta elsősorban, hogy vele legyenek. És azután küldte ki őket, hogy prédikáljanak és hirdessék az igét. Tehát testvérem, amikor a mi küldetésünkre gondolunk, ott elsősorban arról van szó, hogy én át kell adjam magam az Isten számára. Hogy legyek erre nyitott, ne álmodjak másféle szolgálaton, küldetésen, addig, ameddig nem töltök időt az Istennel. Ameddig nem beszélgethet el velem az Isten. És ez megtörténhetett Jónás prófétának az életében. Tulajdonképpen ez az ember egy próféta volt, és a Királyok könyvében találkozunk vele. Úgy olvassuk az egyik helyen. Jeroboám király idejébe gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt, mert a Nébát fiának semmi bűnétől el nem távozott, aki bűnbe ejtette az Izraelt, és ő szerezte vissza az Izrael határát Emádtól fogva a pusztasági tengerig, az Úrnak, Izrael Istenének beszéde szerint, amelyet szólott volt az ő szolgája, Jónás prófét, az Amittai fia által, aki Gát-Kéferből való volt, Istennek az embere, Isten prófétá, Isten beszélhetett vele. Nem ebben a Jónás könyvében találkozunk először azzal, hogy Isten megszólítja ezt az embert. Isten beszélt addig is vele. Ilyen beszélő viszonyban volt Jónás Istennel, Isten Jónásra. Volt egy kapcsolatuk. És ezzel kezdődik, testvéreim, a küldetésünk. Ha nincs egy kapcsolatom Istennel, akkor a misszió, meg akármilyen szólás az egy szakma lesz. Bibliai igazságokat lehet mondani a fejünkbe, meg lehet fogalmazni, elméleteket lehet gyártani, de a lényeg pedig az lenne, hogy Istennel töltsünk időt. Jónás töltött időt Istennel. Isten gyermekéről, Isten szolgájáról beszélhetünk. Mégis sajnos, hogy eltért az Úrtól, és mindjárt erről is szólok, mert aki áll, vigyázzon, nehogy elesse. Megtér az ember, elindul az Úr útján, bemerítkezik, szolgál, de mégis valamikor történhet valami, amikor elcsúszik, félrelép. És ez a hiba, mindjárt erről is lesz szó. Aztán ennek a küldetésnek a bemutatásáról is szól ez az ige és ez a felolvasott ige szakasz is különösképpen. Tehát külmisszióról volt szó. Jónás addig otthon szolgált. Ott Gátkéferben, ott ismerték a szüleit, és Isten megszólította és használta mondott proféciákat, és azok beteljesedtek. De most különösképpen, testvéreim, Isten azt mondja neki, hogy menj el Ninivébe. Menj el Ninivébe. Mert így történik ez, testvéreim, hogy Isten megszólítja azokat az embereket, akik vele kapcsolatban vannak. És itt szeretnék kitérni egy kicsit arra, hogy van nekünk, testvéreim, egy elhivatásunk, vagy hivatásunk, és van küldetésünk. Lehet, hogy azonos egy kicsit a két szó, de mégis szeretném egy kicsit külön választani. Hivatásunk az, testvéreim, hogy az Isten általános akaratát teljesítsük. Minden hívőtől elvárja a Jóisten, hogy hivatást tudattal szolgáljunk neki. Nem kell külön megválasztás vagy megszólítás ahhoz, hogy az ember olvasson Bibliát. Hogy tartsa az Istennel való kapcsolatot. Hogy bizonyságot tegyen, hogy háladó életet éljen, hogy megelégedett életet éljen. Hogy figyeljen az Úrra, hogy bízzon az Úrban. Hogy akkor, amikor rosszat tett, akkor bánja meg. Kérje a tisztulást. Minden hívő embertől az Úr elvárja ezt. Hivatásszerűen kell ezt cselekedjük, testvérek. Nem csak egyesek, hát vezető ember, hát ő kell csinálja, én nem muszáj csináljuk. Ne, Isten nem így látja a dolgokat. Isten úgy látja, hogy minden hívő ember kell teljesítse az Isten akaratát. De aztán nekünk van küldetésünk is, és ez különleges feladatokra szól. Isten vezethet. Vezethet különleges feladatokra. Én emlékszem arra az időre, amikor fiatal koromban úgy adta a Jóisten, hogy annyi kedvem volt harmoniumozni és orgonálni. És még gondoltam magamban, hogy miért csinálom én ezt? Hát kellene menni focizni, meg ilyesmi, de adott a Jóisten kedvet, hogy ott ültem a harmóniumban egy pár órát minden nap. És akkor egy néhány év eltelt, és egyedül maradtam szinte fiatal a gyülekezetbe, ahol felnőttem, és nem volt ki orgonáljon és harmóniumozon, és akkor jól jött ez. És akkor annyira örültem én is, meg mások is, hogy mi van ez. Aztán azt gondoltam, amikor megtértem, na ez lesz az én szolgálatom. Milyen jó, hát az Úr készített. És volt úgy, hogy használt az Úr ezen a területen. Egyszer történt egy baki. Emlékszem, hogy elmentünk a fiatalokkal énekelni, és én kellett, hogy kísérjem őket, és nem tudom, mi történt. Rossz hangot adtam meg, rossz éneket kerestem ki, lehet, hogy az énekkari tagok, az orgonisták tudják ezt a ciki helyzetet, és nem is tudom, hányszor kezdtük el, és azt mondtam, hogy te miért? Miért van ez? Nem történt eddig még. És akkor megálltam, és azt mondtam, hogy Uram, vizsgálj meg. Persze, azt mondtam magam, többet kell gyakorolni, meg többet kell ebben a terület. És akkor Isten mégis azt mondta, állj meg. Állj meg. És akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy nekem nem ez a feladatom. És Isten rá irányította gondolataimat arra, hogy más elhivatásban, küldetésem van. Hogy nagyon jó ez a szolgálat, biztos, hogy Istennek szolgálok, de Isten az én számomra valami mást adott. Hát de Uram, éppen így szégyenítesz meg, azért nem tudtál volna szólni ez előtt? Hogy mindenki előtt? Megértettem akkor, hogy nem ez a terület az én területem, a zenei terület. Más terület. És az Úr megértette velem, hogy teltek a hónapok és az évek, hogy lelkipásztori szolgálatra kell, hogy induljak. És az volt bennem, hogy Uram, de miért én? De vannak tőlem értelmesebbek, vannak ügyesebbek, vannak komolyabbak. Azt mondja, én majd azokkal tárgyalok. És tárgyalt is. De úgy éreztem akkor, hogy nekem ezen a területen váltani kell. És valahogy úgy látom a Jónás prófétánál is, hogy végezte az általános feladatokat, de egyszer csak azt mondta neki Isten, hogy abból a feladatból gyere! Mit szólhattak a testvérei, a rokonai, a szülei? A honfitársai? Hát mész külföldre? Nem beszéled a nyelvet? Mész az ellenség területére? De Isten küldte ezt az embert. És ő tudta, világosan tudta, hogy mi a feladata. és szándékosan ellenállt. Testvéreim, azt akarom kiemelni, hogy vannak olyan feladatok tehát, amelyeket minnyájan kell, hogy cselekedjük. Hogy dicsőítsük az Urat, minnyájan kell tegyük. Hogy milyen énekhangunk van, az más kérdés, mert nem mindenkinek egyforma. De minnyájan kell, hogy dicsőítsük Istent. Ha vannak olyanok, akiknek különösképpen Isten adott ilyen talentumot, persze, hogy az énekkarba tömörülnek, vagy zeneszolgálatot végeznek, igen, de mindenki kell, hogy dicsőítse az Urat. Szívünkben, hangunkkal, talentumainkkal, ahogy a Jóisten adta, ez mindjárt a feladata. De ha az Isten onnan emel ki valakit, akkor nem mondjam azt, hogy nekem megvan a szolgálatom. Mert az Isten gyülekezetében, a Krisztusnak a testében nincs egyformaság, hogy azt mondja Pál apostol, mindenki proféta? Nem mindenki proféta, de vannak azok is. Vannak lelki ajándékok és talentumok, és Isten vezet bennünket. Mikor leszünk nyitottak, testvéreim, erre a különleges vezetésre? Én mindig mondom, és most is mondom, testvéreim, hogy Isten nem az egyformaságnak Istene. Nem a monotonságnak Istene. Igen, elvárja, hogy szolgáljunk neki azon a helyen, ahol kell szolgáljunk. De nem hiszek abban, hogy soha nem szólít meg az Isten, senkit nem szólít meg az Isten különleges feladatokra. Hogy van az, hogy az Úr olyan ritkán hív el egyeseket pásztori munkára, külmisszióra, gyülekezetplántálásra? Pedig Isten akarja. Akarja, már a nagy misszióparancsban benne volt, hogy menjetek szélese világra, és hirdessétek az evangéliumot. Én csak arra biztatok mindenkit, hogy legyünk nyitottak az Isten vezetésére és az Isten megszólítására. Mert szolgálat teljesítés közben jön az Isten szava, a küldetés. És ha azt mondja, hogy menj el, szóld az igét, akkor ne álljunk ellene, mert mi járjuk meg. Hát ennek a küldetésnek a tartalma nagyon világos az ige szerint. Menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. És a Náhum próféta könyve, főleg a második részben, most nem fogom elolvasni, de el lehet otthon olvasni, hogy itt jövendőlés Ninive gonoszsága és a bűnei ellen. Hogy valóban nagy, nagy bűnök voltak ezekben az emberekben. Mondom, az akkori világnak a leghatalmasabb urai voltak ők. Edzett katonák, de nagyon bűnös emberek. És ezt kellett tegye Jónás. El kellett menjen oda, és kellett, hogy kiáltsa az ítéletet. Lehet, hogy ettől ijedt meg, nem tudom. De az biztos, hogy ez az ember engedetlen volt. Isten küldte, és áldás lett volna az életén. És testvéreim, akkor, amikor mi nem vagyunk a helyünkön, lehet, hogy jó helyen vagyunk, de nem a mi helyünkön, nem azon a helyen, ahol Isten akar látni bennünket. Ha nem azon a helyen vagyunk, akkor nincs áldás az életünkben. Nem tapasztaljuk meg azt a bővölködést, azt a megelégedettséget, azt a nyugalmat. És állandóan hánykolódunk, és állandóan problémákat csinálunk. Bajok vannak az életünkben, vagy talán mások életében. Na, ez történt Jónással. Nem a helyén volt. Isten azt mondta, menj Ninivébe, ott van a te helyed. És ő nem vállalta ezt a helyet. Lehet, hogy félt az üzenettől, félt az emberektől. Mindenképpen ez az ember nem jól állt lelkileg. Elbukott itt valamiben. Elbukott. Vajon hogy vagyunk mi ezzel, testvéreim? Isten azt akar, hogy szolgáljunk. Úgy általában, meg különösképpen is vezetni akar területekre, ahol ő akar látni bennünket. Nyitottak vagyunk erre, vagy pedig engedetlenkedünk. Hát nézzük meg, hogy mi történik azzal az ember, aki nem hallgat Istenre. Aki nem vállalja azt, hogy kimozduljon arról az ő helyéről, és azt mondja, jobban tudom én, hogy mit kell csináljak. És nézzük meg tehát Jónásnak az engedetlenségét is, mert ez az ige erről beszél. Hadd mutassam be egy kicsit, hogy milyen az az ember, aki engedetlen. Hát menekül a feladatoktól. Isten adott neki egy nagyon világos, egy pontos feladatot, menj Ninivébe, a nagy városba. Nem, annyira pontosítja Isten, nem azt mondja, hogy menj Ninivébe. Menj Ninivébe a nagy városba, tehát a fővárosba. Nem lehetett összekeverni valami kis faluval. Nagyon pontos volt, és ez az ember azt mondja, nem. És felkelt Jónás, hogy szaladjon az Úr szín elől, tehát szándékosan ellenállt az Isten igéjének. Nem az, hogy tudatlan volt, nem az, hogy nem értette meg. És így van ez, testvéreim, sokszor hívő embereknél, keresztény embereknél, akikkel beszél az Isten, akiknek volt megtérés, újjászületés az életükben. Elkezd menekülni a feladatoktól. Kellene szólni, ó, nem én szólok. Én miért mondjam én? Miért én nincsen meg? Hát nincs nekem erőm rá. Az Úr a te erőd. Nyisd ki a szádat, és szóld az Isten igéjét. Istennek megvannak az eszközei. De az az ember, aki engedetlen, ebben látszik meg az engedetlenség, hogy menekül a feladatoktól. És testvéreim, nem lehet az Urat becsapni, még embereket be lehet csapni, mert lehet, hogy Jónás azt mondhatta, hát elmegyek ott a hajón, és ott is lesz lehetőségem bizonyságot tenni. Máskülönben nem ezen járt az esze, mert ha ezen járt volna az esze, akkor kezdte volna bizonyságtevéssel, de ő ment aludni. Biztos ilyen kusetás jegyet vett, és megvetette az ágyat magának, az első osztályon. Hát nem azon járt neki az esze, hogy bizonyságot tenni, csak úgy tűnt, megyek misszióba. És sokan így vannak, hogy fizikailag misszióznak, de lelkileg, meg menekülnek. Menekülnek a feladatok elől. Meg kellene bocsájtani, szeretni kellene, oda kellene szánjad az életedet az Istennek, teljes szívvel és teljes lélekkel szolgálni az Istennek. De hát nem elrendezzük szóval, elrendezzük egy szertartással, elrendezzük egy valamivel, és nem lehet így. Nem lehet így. Lehet, hogy ott Gátkéferben, az amittai családban, hát elfogadták Jónásnak a beszédjét, hogy hát kell, menjek. És Isten küld, de hova? Hát úgy, mint Ábrahámot. Küldött az Isten, hogy menjek, nem tudom, hogy hova. Pedig Jónás tudta. És nem lehet így élni, testvére. Ez az engedetlenség. De az engedetlenség nem csak ebben mutatkozik meg, hogy menekül a feladatoktól, hanem az alvó lelki állapot is jellemző az engedetlen ember. Mert hogy ő ilyen szándékkal ment oda, hogy igenis ő alszik egy nagyot, de ez jellemezte az ő lelkiségét. Ilyen volt az indulata. Hát szóljon Isten, majd én is meglátom, hogy mit tudok csinálni. És nagyon sokszor, testvérem, a hívő emberekre ilyesmi jellemző. Hogy mondja az Isten, hogy menjél. Én emlékszem idős Veres testvére, amikor Váradon szolgált, többször elmondta a szószékről. Testvérek, imádkozzunk Gyergyóért, Gyergyó Szent Miklósért, nem is Gyergyóért mondta akkor, hanem Csíkszeredáért. Imádkozzunk Csíkszeredáért, mert nagy város, magyar város, és nincs egy gyülekezet, nincs ott misszionárus. És mondta, és imádkoztunk. Egy idő múlva azt mondta, imádkozzunk, hogy az Úr küldjön valakit. Hát imádkoztunk. Aztán azt mondta, lehet, hogy közülünk küld valakit az Úr. És akkor már kicsit úgy meghökkentünk. Egyszer azt mondta a Veres testvér, ha a testvérek egyik se vállalja ezt, akkor én elmegyek. Persze, hogy a gyülekezet azt mondta, hát épp a lelki pásztora megy le, de ő elment. És tudjuk az ő szolgálatát. Elment Csíkszeredába, aztán Gyergyóba. Nem az az alvó állapot, de megvan nekem a szolgálatom. Megvan a szolgálatom, hát végzem én, hát énekelek meg, dicsőítem az Urat. Lehet, hogy így van. De az Úr valami mást bízott rád, és nem altathatod magadat azzal, hogy hát jól vagyok én így. Mi kell történjen azon, hogy az Úr kimozdítson? Környékünkön is vannak városok, ahol nincs gyülekezet. Nagy községek. Nem kell aludni, testvéreim. Aztán ott van a magyarázkodás, ami annyira jellemző ránk sokszor. Miért nem jöttél, testvér? És akkor egy olyan hosszú prédikációt kell hallgatni sokszor. Kevésszer kaptam levelet így a testvérektől. Volt, amikor egy levelet megkaptam, hosszú levél volt. Egyikre emlékszem, vagy 8-10 oldalas, ilyen A4-es, jó apró betűvel írva, alig olvasható, olyan pici apró betű volt. Magyarázkodik, hogy miért csinálta így, hogy miért mondta így, hogy miért viselkedett így. Nem kértem én. De ilyenek vagyunk mi, és ez volt Jónás is. előveszik és magyarázkodik. Hát én hiszek az Istenben, a menny és az ég teremtőjében, de hát akkor miért alszol? Miért menekülsz az Istentől? És akkor elmondja a szöveget. Elmondja a szöveget, és ezek vagyunk sokszor mi. Magyarázkodunk, hogy nem volt időm, hogy így, hogy úgy. Lehet, hogy beismerni, hogy tévedtem, barátaim, tévedtem, és én vagyok a hibás, szégyellem magamat, nem is tudok szólni, de magyarázni, beszélni tud. Szöveg van. Az engedetlenség sokszor ebben mutatkozik meg. Beszéd. Sok beszéd. Nem akkor, amikor kellett volna, és nem ott, ahol kellett volna. Most kellett volna hallgasson. Már Ninivébe kellett volna járjon, és ott kellett volna hangosan beszéljen, és érthetően, de ő nem ott mondja el, és itt magyarázkodik, és sokszor így vagyunk, hogy nem a helyünkön vagyunk, testvéreim. Vagyunk valahol, de nem azon a helyen, ahol az Isten akar látni. Sokszor elég egy szó, egy rövid beszéd, ugye majd a harmadik részben meg fogjuk látni, hogy milyen rövid prédikációt mondott a gyülekezeti tagok, szeretnének ilyen lelkipásztort. Sok gyülekezeti tag szeretne ilyen lelkipásztort. Ilyen röviden szólna. Ugye milyen röviden beszélt. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Mi lelkipásztorok is szeretnénk sokszor, hogy a beszédünkre ilyen hatás legyen, mint ami volt Ninivében. Hogy megtért az egész város, a király, hát az elnök, a miniszterelnök, és mindenki, a nagyurak, mindenki. De nem ott szólt ezt. És sokat beszélt. Ott, ahol kevesebb kellett volna beszéljen. Aztán majd a negyedik részben látjuk azt, hogy milyen vádaskodással és szinte vitatkozással van az Úrhoz. Méltán haragszol? Ha méltán, persze. És magyarázza. És vitatja. Hát, hogy ne? Hát ilyenek vagyunk mi. Sokszor, amikor elindulunk a lejtőn lefelé, akkor nagyon, de nagyon rossz a lelki állapot. Nagyon rossz a lelki állapot. És az ember már nem veszi észre. Nincsenek támpontjai. Ha az emberek kérdeznek, ne törődj te ezzel, tudom én, járom az én útamat. Igen, de nem jó a te útad. Ha nem Ninivébe mész, hanem Tarsisba, és nem oda kellene menjél. Milyen következményei vannak annak, ha az ember engedetlen? Mert egy csomó következménye van. És persze, hogy negatív következményekkel van. Ez a rossz lelki állapot, ez azzal jár, hogy amit vet az ember, azt aratja. Még a tengeren is lehet vetni. És lehet aratni is. Mert szelet lehet vetni, és vihart lehet aratni. És nagy veszedelmet. Ebben a lelki sötétségbe került, a lelkiismeret megkeményedett. Ha az első versben Isten megszólította, már a következő versekben már Isten nem közelíthet hozzá így direkt módon egyenesen. Hanem indirekt módon, különféle eszközei által. Mert megkeményedik az ember is. Ebbe a lelki sötétségbe kerül. Magát látja, menteni akarja magát, jó fiúnak akar tűnni ott, és elmondja, hogy ki és mi, de nem ismeri be igazán hibáját, és ide kerül az az ember. Aztán itt van az anyagi kár. Hát ez is történik. Amikor az ember nem hallgat Istenre. Megfizette a hajóbért. Kellett, hogy fizesse a hajóbért, aztán a csomagjai is oda vesztek, mert azt olvastuk, hogy kidobták a csomagokat. Kidobták a terhet, hogy valahogy mentsék a helyzetet, mert ez történik, amikor az ember úgy van, hogy bajba vagyok, akkor erőlködik, és saját erejéből akar valami dolgokat megoldani. Amit nem a saját erejünkből kellene, hanem meg kellene állni. És azt mondani, hogy Isten, most rád vagyok utalva. De az ember kínlódik. És akkor sokszor az anyagi kár, a veszteség, ez jön az embernek az életébe. Milyen természeti csapás volt itt. Mert mondhatjuk, hogy hát természetes a vihar, ha van vihar a tengeren. Igen, de ezek a hajósok, akik szakértők voltak ezen a területen, úgy megijedtek. És mind nőtt és nőtt ez a vihar. Aztán még másokat is veszélybe sodort. Ugye ott vannak a legénység, a hajónak a legénysége. Veszélyben voltak. Ők a szakértők. Megijedtek és veszélyben vannak ők is. Mert az az ember, aki nem hallgat az Istenre, veszélybe sodor másokat. Bajba jutnak. A családtagok meg mások is, akik ismerik, mert az Istenre nem hallgat. Csak ennyi az egész. És nem akar Isten rosszat ezzel, hanem csak azt akarja az Isten, hogy ismerjek magamra. Hogy nézzek már magamba. Forduljak már befelé. Ne járjak a fellegekbe. Ne álmodozzak. Mint ahogy Jónás tette. Hanem be kéne ismerni a bajt, a problémát. Aztán ott van a nyilvános megszégyenítés. Jön a hajó, kormányos, a vezető, ugye? És azt mondja, hogy mi lelte nagy alvó. Ott mindenki előtt megszégyeníti. Sokszor, testvéreim, Isten használ ilyen pogány, hitetlen embereket, és megszólal általuk, mert már másképp nem lehet hozzánk közeledni. Milyen szomorú. Milyen szomorú. Ott van ez a furcsa fenyítés. Kidobták a tengerbe. Aztán benyelte a bálna. Majd mutatok képeket, hogy ez igaz dolog, nem most. De hogy milyen igaz dolog, ez a tudomány bizonyítja, hogy van ilyen. Ez nem egy mese. Nem egy mese. Azt prédikálta egyszer az egyik testvér, mert azt mondták neki, hogy nem igaz ez, hogy a bálna benyelte az embert. És azt mondta, ha az ember nyelte volna be a bálnát, úgy írja a Bibliába, az is igaz, azt is el kéne higgyük. A Bibliában van. De ez igaz. Ez megtörtént. De milyen furcsa dolog, hogy Isten ilyet csinál. Igen, ilyen furcsa fenyítési eszközt használ Isten. Ilyet. Mert nem tud hozzánk közeledni, nem tud hozzánk nyúlni. Aztán ott a halálos betegsége is, ugye a negyedik részben találkozunk ezzel, amikor Jónás halálosan megbetegedett. Egy egyszerű makacsága, mondhatnánk butasága miatt, de sokszor vagyunk ilyenek, hogy ott ülök, pedig nem kellene ott legyek. Kellene örüljek, és nem kellene morogjak, és haragudjak, és kötekedjek, és vitatkozzak ott magamban, meg Istennel. Nem kellene ezt tenni. Ki kéne engedjem a kezemből? De miért nem lett úgy, ahogy én mondtam? De miért nem sikerült? Miért nem hallgattak rám? Miért nem úgy történt? És akkor jön ez a halálos betegség. Persze Isten meg tud menteni mindenféle veszedelemből. Ha veszedelemben vagyunk a tengeren, vagy veszedelemben vagyunk a szárazon, ha különféle betegségek jönnek, Isten meg tud menteni bennünket. Meg tud szabadítani bennünket. De oda jó lelki állapot kell. Wulbrand testvéről olvastam, akkor, amikor már idős korban volt, és egyszer elájult, és nagyon rosszul lett otthon, nem tudott magáról, és akkor a felesége kihívta a mentőket, és hát persze ott segítettek neki mindjárt, de amikor a lelkipásztor ment meglátogatni, és kérdezte, hogy Wulbrand testvér, mi történt? Azt mondja, nem tudom, mi lehet az én feleségemet, azt mondja, pedig ismeri ő is azt a testvért, azt mondja, aki egyszer rosszul lett, és Isten elragadta a harmadik égig. És olyan kijelentéseket kapott az én testvérem az Úrtól, hogy leírta ezeket a kijelentéseket, és ezeket a kijelentéseket én is, meg mi is olvassuk. És azt mondja, egyszer az életemben ragad engem is el az Úr, azt mondja, és lehet, hogy a harmadik égig vitt volna el, erre fel a feleségem a mentőbe dob be. És én a kórházba kell, hogy kerüljek. És már mosolygott mindenki, és azt mondta, jól van már a testvér, ha már így viccelni tud, és ilyen jó lelki állapotban van. De jó lelki állapot kell hozzá, de Jónás nem így volt. Jónás nem ebben az állapotban volt, ő mentette az életét, és ahogy forgolódott és süllyedt, minél jobban süllyedt. Ebben a mozgó homokban és a fertőben volt, ahogy akármilyen kis mozgást tesz az ember, még jobban süllyed. Ebben a fertőben. És ez történik az engedetlenséggel, testvéreim. Hogy nem veszi az észre az ember magán, de látják mások. És ha akarnak segíteni neki, akkor elutasítják. Jónás magára maradt. És legalább ott magába szállt. Erről majd a következő alkalommal. Na de hogy lehet megoldani? Meg lehet oldani ezt a lelki állapotot? Ki lehet ebből jönni? Hogy ne ilyen legyen az ember? Igen, van megoldás. Van megoldás. Istennél minden problémára van megoldás. Hát ott kezdődik ez, hogy alázatosan be kell ismerni a bűneinket. És ezt Jónás a hal gyomrába tette. Ott tudott imádkozni. Oda kellett jusson. Hát miért nem tudta Isten megvédeni hamarabb, miért nem tudta megmenteni? Azért, mert akkor nem olyan állapotban volt. Amikor oda került le a tengerfenekére, a magányosságba, az egyedüllétre, amikor nem volt remény, akkor kiáltott az Istenhez, és úgy kezdődik a második rész, hogy könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének, a halnak a gyomrából, és mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, na be kellett ezt látni. Addig, míg mindene megvolt, és jól ment sora, és dicsérték az emberek, mert mi az Istennek a prófétája. Milyen rendes és komoly hívő ember. De amikor ő ezt nem akarta feladni, nem akart oda az ellenséghez menni, Ninivéhez, mert az ellenséghez tartozott. Nem akart oda menni. Nem tudott megalázkodni. Akkor Istennek voltak eszközei. Voltak eszközei. Be kell látni. Alázatosan be kell ismerni bűnünket és hibánkat. Ha mi ezt nem tesszük önszántunkból, akkor Isten megtalálja az eszközöket. Megtalálja. Mert ilyen a mi Istenünk. Ennyire szeret. Nem tönkre akar tenni, fel akar emelni. De ahhoz, hogy felemeljen, előbb meg kell alázzon. Ha mi nem tudunk megalázkodni, akkor ő megaláz. És rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ezért felhívok mindenkit nagyon komolyan, hogy ismerjük be hibáinkat, bűneinket. Ne játszunk ezzel a dologgal. Aztán türelmesen el kell szenvedni a fenyítést. Mert Isten szabta meg, hogy mennyi az a fenyítés, mennyi idő az, ameddig történik a fenyítés. És itt van ugye, hogy lenyelte a bálna, és ott volt a bálna gyomrába, a halnak a gyomrába, meddig? Ameddig Isten jónak látta. Meddig? Na, meddig volt ott? 3 nap és 3 éjjel, honnan tudjuk ezt? Hát az Úr Jézus mondta, nem mi találtuk ezt ki. Isten szabta meg, hogy mennyit kell ott lenni. És hiába hánykolódott, hiába kezdett elő ott hibáztatni embereket, nem a megoldás. Türelmesen ott kellett lenni, étlen szomjan 3 nap és 3 éjjel. És így van az, akkor, amikor jön az Isten keze ránk nehezedik, és úgy érezzük, hogy ki kellene ebből törni, de mégis úgy érzem, hogy nem tudok az Istenhez eljutni, nem úgy állok, akkor türelmesen kell lenni, és várni a szabadulást. Várni az Urat. Mert ő jön, és ő megszabadít. Aztán hittel kell imádkozni a szabadulásért. Jónás ezt tette. Nem úgy várni, hogy semmit nem teszek, hanem úgy várni, hogy közben imádkozok, és hittel imádkozok. Mert amikor Jónás elmondta az imádságát, és majd ezt a következő alkalommal tanulmányozzuk, nagyon komoly dolog, hogy a hívő ember tanuljon meg imádkozni, Istennek vannak eszközei, de hittel kell imádkozni. Mert Istennek van lehetősége. Van lehetősége megszabadítani, új életet adni, életkedvet adni, szolgálatra, erőt, meg mindent, amire szükségünk van. De amikor az Úr belenyúl az életünkben, testvéreim, akkor mi engedelmesen kell kövessük az Urat. Nincs magyarázkodás. Amikor az Isten szólt a halnak, és kivetette Jónást a szárazra, akkor tulajdonképpen Jónáshoz az Úr szava másodjára jött, erre majd fogunk kitérni. De Jónás akkor elment Ninivébe. Mert így szabadulok meg az engedetlenségből, hogyha Isten ad egy másik esélyt, akkor nem játszom el. Nem állok ellene. Igen, Uram, még egyszer szóltál, megragadom ezt a lehetőséget. És testvéreim, Isten ad esélyt az embernek. Isten szól 2 vagy 3 az emberekhez. Így olvasok a Bibliában. Isten ad esélyt, lehetőséget az embereknek azért, hogy az emberek engedelmeskedjenek az Istennek. De ha az ember eljátsza, hát akkor Isten is megkeményíti azt az embert. Ha szól 2-3, úgy, mint a faraóhoz, és a faraó megkeményítette magát, hát akkor Isten is megkeményítette. Mert ez a következmény, amit vet az ember, azt aratja is. De a szabadulás az engedetlenségtől úgy jön, ha engedelmeskedünk. Ha Isten azt mondja, menj Ninivébe, akkor azt mondom, igen, Uram, megyek Ninivébe. Vajon készek vagyunk-e elfogadni Istentől azt, amit ő ad nekünk? Lehet, hogy az Úr most másodjára szólít meg benne. Vagy talán először. De ő ad esélyt arra, hogy engedjünk, hogy hallgassunk rá. Kész vagy hallgatni az Úr szavára. Ne legyünk olyanok, mint Jónás, aki eljátszotta, engedetlen volt, hanem mi engedelmeskedjünk, és töltsük be hivatásunkat, küldetésünket, szolgáljunk az Úrnak mások javára. Amen.
Az énekkar szolgálata után Seletye Tivadar mond költeményt.
Tőled a jó Isten, nem kíván tőled olyat, ami neked nincsen, arany, ezüst, drágakő, bármi értékese, áldozatul ő méri, nem elégségesek. Imádságod éneked, bármi szép is, jóságát meghálálni semmi az, mint mégis. Legkedvesebb áldozat az lészen, ha a szívedet átadod őnéki egészen.
Az énekkal szolgálata után Katócz Mátyás és Kovács Regina.
Jézus kéri arcod mosolyát, Urad minden napon számít rád. Szóra inti ajtod a klidát, Színek hangot ad, Őtad megkossal, Benned a Az Úr Jézus fényét hoz, Ragyog, mint a csillagok, akár merre még, vidám szívű légy, és a Krista jó itt hol. Fényét hol, ragyog, mint a csillagok, Mindenkinek vidám szíve Jézusról a jó hírt hall. Az Úr Jézus fényét hall, ragyog, mint a csillagok, akár merre még vidám szívű, biztos jó hírt hall. Fényét hord, ragyog, mint a csillagok, merre szolgálj mindenkinek, vidám szíve Jézusról a jó hírt hord. Mi két hor, ragyog, mint a csillagok, akár merre még vidám szívülni, és a tiszta jó hív hor.
Az Úr
Jézus, fényvéd hor,
ragyog,
mint a csillagok, szolgálj mindenkinek, vidám szíve, Jézusról a jó hírt mond. Az Úr Jézus fényét hord, ragyog, mint a csillagok, akár merre még vidám szívülni, és a tiszta jó hírt mond. Mint a csillagunk, bármely szolgálj mindenkinek, vidám szívvel Jézusról jó hírt mond.
Meghalt értem, hogy miről tanított ő, még nehezen értem. Sokat játszom, s este nehéz rendet tenni, szüleim szavára engedelmeskedni. Hamar felnövök, ez ellen nincs mit tenni, de akkor szeretnék Jézus hű szolgája lenni.
Jónás imája. Horváth Lórán, nyomorúságomban hozzá kiáltottam, s meghallgatott engem. Kiáltottam távol a halál torkából, s hallott ő esenyben. Vetett a mélységbe, tenger közepébe, már érzi az ajkam, körülfogott a víz, sodra szintelen víz, habja átmegy rajtam. Akkor sikoltottam, elvettél uram a te színed elől, bár szemeim látnák szentséget templomát, de örvény vesz körül, körülvesz a mélység, áradat, sötétség, mély ár kerítedbe, hegyek alapjáig süllyedtem alá, itt mély zárt be örökre. De te kiemelted hulló életemet halálból, Istenem, ha elcsügged benned az én vágyat lelkem, rólad emlékezem, akik bálványokra ügyelnek kínjukban, és elhagynak téged, boldogok nem lesznek, irgalmat sem vesznek, és soha meg nem éltnek. Míg belőlem a szó jön, mint hálaadó, buzgó nagy áradás, amit ígértem, azt mind teljesítem. Ő a szabadítás.
A zenekar szolgáló után pedig Nagy Katalin testvérnő szolgál.
Thank you.
gonosz tervei, az igaz útról visszatartanak. Mert határozatait szeretem, azok megőrizhetnek engem. Értelemre van szükség, Uram, míg itt járok, hol oly sok bűn van. Tígy hívé, most meg szent véreddel, törzs tele lelkem szeretettel, ragyogd rám lelked szent hívét, akkor szívem ellened nem vét. Mindenki lássa, érezze meg, hogy életem, lelkem nem beteg. Sorsom kezedbe teszem, atyám, te légy őrzőm, vezérem, bírám, s úgy kormányozod életemet, hogy te veled élhessek, s neked.
Ugye a zenekar szolgál, és a zenekar szolgálata után Szűcs tündetes tündje.
Megszervezik országunkban és itt Szatmáron is a Ökumenikus Női Világi Manapot, és az idén, ez most pénteken volt 5 órától a Szamos negyedi református templomban, ahol több százan gyűltek össze nők, több mint 300-an, lehet 400-an is voltunk, és most szeretném megköszönni mindazoknak, akik a mi gyülekezetünkből eljöttek, jelenlétükkel bátorítottak és támogattak engem abban, hogy képviseljem a mi egyházunkat ezen az imanapon, és szeretném elmondani azt, hogy egy nagyon szép alkalom volt. Énekelt a helyi gyülekezet énekkara, volt igehirdetés, aztán imádkozhattunk az idén a Malajziában élő nőkért, emberekért, aztán pedig volt egy kis vetítés, néhány képet nézhettünk meg Malajziáról, az ottan élőkről, és a legvégén pedig egy kis szeretett vendégség volt, ahol alkalmunk volt beszélgetni is egymással. Hát az egészből egy történetet szeretnék megosztani a gyülekezettel, ami megragadott engem, és úgy gondolkoztam rajta azóta. Az ige hirdetésben hangzott el a témája a imanapnak, az volt, hogy győzedelmeskedjen az igazság. Az ige vers Máté 5-ből, a 6-os vers volt, így hangzik: boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Milyen igazságot? Az Isten igazságát, nem a sajátunkat. Erről hangzott az ige hirdetés, és egy történet, ami ezt jobban aláhúzza, arról szólt, hogy az ige hirdető ismert egy családot, ahol a férj-feleség gyermek volt, és először csak az asszonyt ismerte a gyermekével, hiszen minden alkalmon, Isten tiszteleti alkalmon részt vett az asszony a gyermekkel, de feltűnő volt az, hogy sokszor az asszonynak az arcán kék meg zöld foltok látszottak, ütések nyomai voltak, és kérdezte a lelkész, hogy mik ezek a foltok rajtad? És elmondta az asszony, hogy az ő férje inni kezdett, és nagyon haragszik rá, azért, mert ő jár a templomba. De ő mégiscsak ragaszkodik Istenhez, és neki nagyon fontos az, hogy minden alkalmon ott legyen, hiszen ez ad neki erőt, ahhoz, hogy minden napon tudjon átélni, és erőt ad ahhoz, hogy elviselje a bántalmazást is. Aztán ez a lelkész elkerült arról a helyről, és olyan több mint 10 év után véletlenül összetalálkozott megint ezzel a hölgyel, aki éppen feketében volt, és akkor rákérdezett, hogy hát kit gyászolsz? És elmondta ez az asszony, hogy hát a férjemet gyászolom, mert meghalt. És akkor a lelkésznő azt mondja rá, hogy na, hát hála jó Istennek, akkor megszabadultál, ugye, mert hát sokat szenvedtél érte. Miatta. És ez az asszony, ez pedig nem azt mondta, hogy igen, hála jó Istennek, hogy megszabadultam, hanem könnyes szemmel azt mondta, hogy igen, sokat szenvedtem, de mielőtt ő meghalt volna, történt valami. Én nagyon sokat imádkoztam érte, és egy délután, amikor hazajött, ittas volt, én pedig elítettem az ebédet, az első fogást. Kitettem az asztalra neki. Megfogta a levest, leborította a földre. Akkor az asszony szép csendben feltakarította, ment, hozta második fogást, feltette az asztalra férje elé, férje dühösen megfogta, hozzávágta feleségéhez. Az asszony csendben elment, megmosakodott, letakarította ruháját, visszajött férjéhez, és azt kérdezte tőle, hogy drágám, látom, nem ízlett neked, amit főztem, a meleg étel. Hozzak talán neked egy kis hideget? Az jobban esne neked? És bár a férje ittas volt, de annyira nem, hogy ne érinthette volna meg ez, és azt kérdezte a feleségétől, hogy honnan van neked ennyi erőd? Én mindig csak rosszul bántam veled, és te pedig halkan, csendben, hogy tudsz velem ilyen jól bánni? Hogy tudsz te még mindig szeretni engem? És akkor az asszony elmondhatta azt, hogy onnan van ereje, hogy ő bízik Istenben, és imádkozott Istenhez, hogy történjen valami az ő férjével, változzon meg. És akkor azon a délutánon az ő férje megváltozott, megtért. megtért Istenhez. Csoda volt ez. Azért történhetett meg ez a csoda, mert ez az asszony lemondott a saját igazságáról. Mondhatta volna azt, hogy hát ez az én férjem mindig bánt engem, nekem igazam van, én vagyok az áldozat, és majd én megmutatom neki. De ő nem így tett. Ő megalázkodott és szeretettel szolgált. Aztán ezek után az ő férje visszafordíthatatlanul beteg lett, ugye az italozás miatt májcirózis állapítottak meg nála, és egy év múlva meghalt. Eltemette az ő felesége. Hát ez volt a történet. Az egyik történet, ami ott elhangzott, és elgondolkoztam ezen, hogy mi nem vagyunk így vajon? Lehet, hogy nem ennyire súlyos a helyzet otthon, vagy a családban, a munkahelyen, az iskolában, de gyakran megtörténik, hogy megbántanak. És akkor megsértődünk. És azt mondjuk magunkban, lehet nem mondjunk ki szavunkkal, de azt mondjuk, hogy hát nekem van igazam, ő bántott meg engem. És megsértődve még halmozzuk, még rakunk rá erre a sok igazságtalanságra. És nem, hogy békességünk lenne, hogy na most aztán én jól megadtam neki, vagy megmondtam, vagy megmutattam, hogy nekem van igazam, hanem nőhet a békétlenség, a háborúság. Azt tanulhattam meg ezen a zimanapon, hogy a saját igazságomat azt hagyjam el. És bízzak az Úrban, és éhezzem és szomjazzam az ő igazságát. Kicsi dolgokban, vagy nagy dolgokban, hogyha boldog akarok lenni, ahogy az ige mondja, és békességet akarok az én életemben, és ez érvényes mindannyiunkra, akkor bízzak az Úrban, és mondjak le a saját igazságomról. És ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.
Most hadd hallgassunk meg még egy költeményt Nagykassza Benyámintól, és utána zenekart.
Nem költeménnyel készültem, hanem bizonyságtevéssel. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. El szeretném mondani, hogy mi is foglalkoztatott engem az utóbbi időben. Úgy január közepe fele elhatároztam, hogy február 1-től minden nap fogom tanulmányozni a Dániel proféta könyvét is. Ez nekem nagyon áldásos volt, sokat tanulhattam a Dániel életéből, és engedjék meg a testvérek, hogy megosszak egy pár gondolatot. Első gondolatként megemlíteném azt, amikor Dániel az első részbe eltökélte az ő szívébe, hogy nem fertőzteti be magát a király ételével. Ez nagy szám volt, hogy mondjuk így, mert a királynak, aki ellenmondott, arra büntetés várt, de Dániel ezt meg tudta tenni, hogy ő ellenmondjon. Ugye a mai világban nagyon sok kísértés éri az idősebbeket, de főleg a fiatalokat. Két példát hadd említsek meg. Az első példa az internet. Például egy-két klik, és már is böngészhetünk, már is elérhetjük azt, amit akarunk. Ez lehet hasznos, de sajnos nagy mértékben ez káros. A második példa pedig az iskola. Látjuk, hogy osztálytársaink ezt és ezt csinálják, és szeretnék mi is kipróbálni, de tudjuk, hogy Istennek elköteleztük a mi életünket, és ehhez kell tartsuk magunkat. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, és értünk fiatalokért. A második gondolatként tetszett, amikor a három ifjú, Hananyá, Misael és Azarjá nem borult le az aranyszobor előtt, amit a király állítatott. Ez is tükrözi, hogy mennyire istenfélő, hívő fiatalok voltak. Se először, se másodjára nem borultak le. A harmadik gondolat pedig a hatodik rész felé irányítanám. Dánielnek volt egy komoly ima élete. Ez nagyon megragadott engem. Minden nap tartotta Istennel a kapcsolatot, imádkozott hozzá, és nem félt az oroszlánok verméttől. Tudta, hogy mi vár rá, de neki nem számított. Ő szerette Istent, és tartotta vele a kapcsolatot. Látjuk, hogy ebben a három gondolatban, amit elmondtam, a vége, ha megfigyeljük, mind a háromnak valami jutalom. Dánielt igaz magas rangra helyezik, Anániást, Misáját és Azariást pedig ők is tisztek lesznek. Egy utolsó gondolatként hadd olvassak fel egy idézetet, akármilyen szellemi értelmezéseit adjuk is a történetnek, egy világosan kitűnik belőle. Aki hisz Istenben, annak nem kell megkísérelnie önmaga védelmét, és nem is kell félnie emberektől. Nyugodtan Istenre bízhatja ügyeit. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.
Most pedig a Kovács Barna testvér szolgálatát hallgatjuk meg.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Hát elég sokat vagyunk elutazva, főleg én vagyok többet elutazva mostanában, és azt nem tehetem, hogy minden út után beszámoljak, mert akkor hosszú lenne, és unalmas lenne a testvéreknek. De most szeretnék mégis úgy visszatekinteni az elmúlt időszakra, és néhány szóban beszámolni a szolgálatunkról. Hát, ahogyan ki is van vetítve, ugye Bábel óta sokféle nyelvet kell megtanuljunk, hogyha értekezni szeretnénk, és így vagyok Albániában is, amikor lemegyek, akkor egy egészen új nyelvvel kell megismerkednem, és ki van vetítve a missziónknak a rövidítése. Hát nem mondom, hogy kíséreljék meg kiolvasni. Báskesia ungilizimit fömíve siperiz. Ez azt jelenti, hogy gyermek evangelizációs közösség, és az albániai gyermek evangelizációs közösség. És Albániában úgy a rövidítést úgy olvassák, hogy bufs, és nem bufs, mert a buf az egy madarat jelent, mint románul a bufnica, és sokszor felismerem a két nyelvnek a hasonlóságát, és már következtetek, hogy mi is lehet ez. Hát küldetésről volt szó, és úgy, ahogy készültem, ma délután eszembe jutott, hogy pontosan 20 évvel ezelőtt hallottam meg én is az Úrnak a hívását, és 1992-ben lehet a testvérek még emlékeznek arra a fiatal emberre, aki nagy lelkesen ugye hazajött a tanfolyamról és a gyakorlati időről, és elkezdtem a gyermekek között szolgálni. Hát nem mondom azt, hogy mindig olyan frissességgel és ugyanazzal a tudattal szolgáltam, de én hiszem azt, hogy a küldetés ugyanaz, és a szükség ugyanaz. A gyermekek ma is mindenütt várják az evangélium hirdetését. Szeretném, hogyha ahogy az évek múlnak, a küldetés tudat ne apadjon, vagy csökkenjen, hanem legalább úgy maradjon meg, ahogyan az elhivatás napján éreztem. Következő. Hát az örömhír ma is a központi üzenetünk, és különböző formában ugye a gyermekek között hirdetni az örömhírt. Főleg amikor a cigány gyermekek között elkezdtük a missziót, eszembe jutottak azok az ígék, amit az Úr Jézus mondott, hogy eljöttem, hogy a szegényeknek az evangéliumot, vagyis az örömhírt hirdessem, és nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy az örömhír, az evangélium hogyan szabadít meg, hogyan emel fel, hogyan gyógyít meg, és ma is ebben van a megoldás. Legújabban azt tapasztaljuk, hogy az örömhír a gyermekeken keresztül a szülőket is megszólítja. Hadd említsek egy példát, kora tavasszal volt egy baleset Sándorhomokon, amikor az egyik kislányt, aki járt a gyülekezetbe, az örömhír klubba, elütötte az autó, és meghalt. A szülőket nagyon megdöbbentette ez az esemény. Volt, aki a gyülekezetet, vagy a foglalkozásunkat vádolta emiatt, hogy azért büntetiteket, Isten, mert engedtétek, hogy a gyermek oda járjon a gyülekezetbe. Hát nem kell minősíteni az ilyen véleményt, de azért az emberek adnak az ilyesmire faluhelyen. És hát a szívünkön volt, hogy a jó Isten hozzon ki valami jót ebből. És aztán egy kis könyvjelzőt készítettünk a kislányról, éppen volt néhány felvételünk róla az Örömhír Klubból, és egy igeverses kártyát készítettünk, a szülőknek átadtuk. És az ellenkezője történt. Nem, hogy megkeményedtek volna, hanem a szülők elkezdték keresni az Urat. Azt mondta az édesap, hogy én is öngyilkos leszek, hogy találkozzak a kislánnyal. Ezt a kislányt örökbe fogadták, és nagyon fájt nekik, hogy elveszítették. És mondtuk, hogy ez nem megoldás. Soha nem fogsz találkozni a kislányal, ha ezt megteszed. És akkor mit tegyek? Hát meg kell térjél ahhoz, hogy találkozzál vele. És hála az Úrnak, hogy őszóta az a házaspár elkezdett járni Sándorhomokon a gyülekezetbe, és lehet testvérek időnként látják, hogy Darócról is eljönnek családok, házaspárok. Imádkozzunk értük, mert én hiszem azt, hogy az örömhír hozza gyógyulást a gyermeknek és a szüleinek is, meg az egész társadalomnak. Aztán azt is látjuk, hogy vannak szociális szükségleteik is a gyerekeknek. Minket az Úr nem arra hívott, hogy ruhát, vagy cipőt, vagy élelmet vigyünk a gyermekeknek, hanem az evangéliumot. De amikor a Jóisten ajtókat nyit, akkor szeretnénk azt is odavinni, amit nekik küld. Hát így történt tavaly karácsonykor, amikor Ákoson kín a legelőn vittünk néhány karácsonyi ajándékot Dezsővel, és hogy készítettem ott néhány felvételt, Az egyik ajtóban megállt egy kislány mezitláb. Tél volt, hó volt. És ezt a fényképet látták valami testvérek. És amikor hazamentek Írországba, állandóan az jutott eszébe ennek a testvérnek. Nekem meleg bakancsom van, az mezitláb a hóban. Valamit tennem kell érte. És egyszer csak kapom az értesítést, hogy szeretnének lábbelit gyűjteni a gyerekeknek. És hát novemberben 500 pár lábbelit kaptunk a gyerekek számára. Ákosra, Teremre, Homokra, és főleg a szegény családokból jövő gyerekeknek juttattuk el ezeket a lábbeliket. Aztán, mivel a dobozok kiürültek, a cipők eljöttek, utána aztán jöttek a dobozok is, néhány hét múlva, más tartalommal, legalább annyira örültek ennek is a gyerekek. Még jobb is így, ha külön kapták a cipőt és külön a dobozt, mert a dobozban, ugye, hogy más években is kaptak a gyerekek ajándékot. Hát ezeket is igyekezzünk elvinni hozzájuk, de hadd mondjam azt, hogy a körülbelül 1300 gyerekkel voltunk kapcsolatban karácsony környékén, ilyen jellegű evangelizációs programokon. Talán a legjobban az iskolai és óvodai programok vannak közel a szívemhez. mert olyan lehetőségünk van ilyenkor bemenni az iskolákba, amikor a pedagógusok is figyelik. És gátlások nélkül hirdethetjük az evangéliumot, és nagyon sok pedagógus azt mondja, na erre van szükségünk, jobban, mint a dobozra, mint az ajándékra, arra az örömhírre, amit ilyenkor hoznak a gyerekeknek. Különleges alkalmak ezek. Szeretnénk ebben is tovább hűségeseknek lennünk. Aztán hát van a felnőttek felé is szolgálatunk, itt nem csak konferenciákra gondolok, ez legutóbb az Egrespatakon készült ez a felvétel az elmúlt szeptemberben, de szolgálatunknak az egyik része az, hogy különböző bizottságokban szolgálok, misszió vezetőségében, és gyülekezeteket kell látogatnunk, interjúvolni olyanokat, akik jelentkeznek különböző tanfolyamokra, vagy szeretnének akár főállású szolgálatba beállni. Testvérek, nem gondoltam, hogy milyen felelősségteljes az ilyen szolgálat is. És néha azt mondják, hogy jaj, oda kell menni a bizottság elé. De sokkal nagyobb a felelősség azokon, akik a döntést kell meghozzák, mert nem látunk bele a jövőbe, viszont szeretnénk azt látni, hogy a Jóisten hogyan bontakoztatja ki munkáját az ilyen szolgálatokon keresztül is. Aztán hát egy tanfolyamra is el kellett menjünk, itt Jutkával voltunk együtt januárban, ugyanis két évvel ezelőtt Albániába kaptunk meghívást, hogy az ottani missziót vezessük, de soha nem voltunk egy felkészítőn, hogy mi is a feladata egy országos vezetőnek. Hát ha hamarabb megyek a tanfolyamra, lehet nem vállalom el, mert egy hét alatt nagyon sok anyagot átvettünk, és ez a tanfolyam Törökországban volt. Azért választották ezt a helyet a testvérek, mert a közép-ázsiai országokból is vízummentesen utazhattak be testvéreink, és ez így nagyszerű lehetőség volt. Aztán vasárnap délután abban a kiváltságban volt részünk, hogy meglátogattuk az efézusi romokat, és a tanfolyam nehézsége, meg a tanulás nehézsége között azért egy kicsit lelkileg is felüdültünk. Hát szeretnék tovább néhány szóban rátérni az albániai szolgálatra. Hát Balkánnak már megvan a maga hangulata, ha valaki járt a balkáni országokban, de Albánia valahol ennek a csücskéjén van, és egy különleges ötvözete a keleti-nyugati kultúrának, és nagyon érződik ez, amit címnek is adtam, hogy a mecsetek árnyékában van ez az ország. Ott, ahol meg volt tiltva ugye mindenféle Isten tisztelet, hirtelen szaporodnak a mecsetek, és újabban a török iskolák, amelyek nagyon modernül fel vannak szerelkezve, de nem burkolt szándékkal az iszlámot propagálják és hirdetik, olcsón kínálják a jó minőségű oktatást, és azt mondták, hogy mi egyszerűen csak titeket másoltunk le, keresztények. Csak ti már belefáradtatok, és mi most folytatjuk ezt. Aztán legutóbb, mikor ott jártam januárban, akkor láttam, hogy újítás történt. Utca neveket kezdenek adni. Eddig nem voltak utca nevek, és amikor megálltam a misszió előtt, hát ez a tábla fogadott, a Vázó Pásá, a Rúga az utcát jelent, de amikor ez egy utca sarkon van a missziónk épülete, a másik oldalnak az utca nevét nézem, Bukuresti. Hát ez, nem tudom, miattam adták ezt a nevet, vagy nem tudom miért, de hát a Bukarest utcán is van a székhelyünk, így könnyebb lesz megtalálni, aki arra jár Durezbe. De nem csak új utca nevet kaptunk, hanem hála jó Istennek egy új elindulás történt a misszióban, és körülbelül 4 vagy 5 évvel ezelőtt volt a legutóbbi képzés, és most februárban volt egy első fokozatú tanfolyam, ahol 17-en vettek részt, és nagyon jó volt látni azt, hogy 6 gyülekezetből, Durez és környékéből voltak ezek a hallgatók, akik szeretnének a gyermekek között szolgálni. Megdöbbentett ugyan a hiányos Biblia ismeret. És nagyon sokszor hangsúlyoztam, hogy ha tanítani akarod a gyermekeket, előbb tanuld meg Isten igéjét. hogy hirdetni tudjad azt. De aztán nem csak új tanfolyam, új munkatársokkal is megajándékozott a Jóisten. Lejjebb már mondtam a testvéreknek, hogy ugye, hogy a missziót átvettem, hát eléggé negatív előjelű volt minden mutató, és a régi munkatársak lassan hagyták ott a missziót. Az egyik munkatárs meg is jegyezte, hogy hát már nem friss előttem az a látás, és inkább kilépek a missziós munkából, mint hogy itt foglaljam a helyét valaki másnak. A Jóisten aztán elhívta Lukát és Irénét, akik beálltak a gyermek misszióba. Erre valami érdekességet hadd mondjak el róluk. Amikor az épületnek a biztonsági berendezésébe beütöttem én is a titkos kódomat, a 4-jegyű számot, akkor megnézi Luka, mert ő a rendszer gazda, és azt mondja, ez nem lehet, hát ugyanaz a kódod, mint az enyém, ugyanaz a jelszavad. És mondom, én csak a születési évemet tettem be. Hát akkor egy évben születtünk. Aztán kiderült, hogy a felesége Iréne pedig Judittal egy idős. Aztán az úr nekik is adott, illetve a házasság kötésük ugyanabban az évben volt, mint a miénk. Aztán nekik is a nagyobb gyermekük egy fiú, a második gyermekük egy kislány. De nincs tovább, úgyhogy ennyi hasonlóság van. És majd remélem, hogy lehetőségük lesz nekik is eljönniük ide. 2 évig Koszovóban voltak misszionárusok, és nagyon megalapozott család, akik gyermekeikkel együtt készek szolgálni az Urat. Nagyon hálások vagyunk értük, mert egy egészen új lendületet adott az ottani missziós munkának. Aztán egy új titkárnőt is adott az Úr. Albániában, mondjuk, aki nem járt arra fele, csak azt elmondom, hogy az emberek mindenhez értenek. Legalábbis azt mondják. De mindenki szakember, ha elhívunk egy szakmunkást, akkor 2 órán át mondja, hogy milyen hibákat követett el a korábbi szakmunkás. És utána kezd bele az ő munkájába. Hát valahogy így jártunk az irodában is. Decemberben kapom a hírt, hogy a központi számítógép hard diskje tönkrement. Hát ez eléggé nagy dolog. Nem tudtunk lementeni nagyon sok adatot, és imádkoztunk, hogy a Jóisten adjon valakit, aki ért is a dolgokhoz, nem csak mondja. És Ornella, aki az utca túlsó oldalán van egy bibliaiskola, jó titkárnő, és fél időben vállalta, hogy a mi missziós központunkban is ezt a hasonló munkát végzi. Hát hálások vagyunk, mert így értjük egymást, ő nagyon jól beszél angolul, és így tartjuk a kapcsolatot. Aztán a Jóisten adott egy új könyvet is, most, hogy a misszió újból belendült, ki tudja ennek a magyar címét, ennek a könyvnek. Takoje, az találkozni, Bretin, az a királyt jelenti, találkozza a király a királyával, úgy csak röviden annyit mondtak, hogy találkozza a királlyal. De így is jó ez persze. És karácsony előtt 3 héttel érkezett meg egy 60 ezer példányos szállítmány Írországból, ebből 25 ezeret Koszovóba juttattunk, és 35 ezer maradt Albániába. És karácsonyra 32 ezer példány szét lett osztva Albániában ebből a könyvből. És a mi ima témánk most az, hogy ne csak a gyülekezetek polcain maradjanak, hanem jusson el a gyerekekhez, és a gyerekeket szólítsa meg. Hát az egyik utcasarkon is így osztogatták a könyvet. Azért nincs az a nagy szabadság, mint nálunk van. A szülők nagyon féltik a gyermekeiket. Különféle rémhírek vannak. Egyik nap a déli időben az iskola előtt álltam, és láttam, hogy 150 ember ott tolong az iskola kapu előtt. És kérdezem, hogy mit csinálnak itt az emberek? Várják a gyerekeket. Hát nem tudnak hazamenni, nem laknak messze. De féltik a gyermekeiket, mert sok gyermeket elraboltak, legalábbis úgy tudják. És attól féltik őket, nehogy elrabolják, és a szervkereskedők ugye elvigyék a gyermekeiket. Ezért minden ilyen jellegű munkára úgy tekintenek, és féltik a gyermekeiket, nehogy rossz irányba menjen az életük, vagy valaki éppenséggel elrabolja őket. Aztán nem csak egy új könyvet, hanem egy új internetes szolgálatot is tudtunk beindítani. Január elején a Zbulotesarin, ez a magyar megfelelője a Csodaklik, románul az Amekpenet, és ha valakinek a gyermeke még nem kapcsolódott be, hát itt a szülőknek is elmondom, hogy ez egy nagyon biztonságos keresztény honlap, ahol sok bibliai történetet tanulhatnak, missziós történetek, különböző kalandok vannak benne, és gyerekek levelezhetnek, különféle kérdésekkel fordulhatnak ebben a honlapban a lelki gondozókhoz, és ez a szolgálat beindult január elején is albán nyelven, és várjuk, hogy minél több gyerek kapcsolódjon be a munkába, be a szolgálatba is. Hát hadd mondjam azt is a testvéreknek, hogy hála az Úrnak nem vagyunk egyedül, és a Jóisten adott egy csoportot, akik mellettünk állnak, és tanácsadással, imádsággal segítik a szolgálatunkat. Ez nem titok, a missziónk így működik, hogy minden területi munkában kell legyen egy független, mondjuk úgy tanácsadó csoport vagy bizottság, akik a misszió munkát segítik, és egy öttagú csoport van most mellettünk, akik időnként tanácsadással segítenek, és hát a képük nincs ott rajta, de ismerik a testvérek őket, úgyhogy Sipos Dénes az egyik, Nagykasza Zoltán, Nagykasza Lőrinc, Kis Győző és Bakó István testvér a testvérgyülekezetből, ők segítenek nekünk a szolgálatunkban. Aztán új kihívások elé tekintünk. Nem várt kihívások, és néha úgy érezzük, hogy éjszaka vesz körül, és az evangélium világossága kell bejusson. Ha Albániára gondolok, akkor a mi imádságunk az, hogy ne csak kezdeményezések legyenek, hanem a gyülekezetek igazán belendüljenek abba, hogy észrevegyék a környezetükben élő gyermekeket. Az történt ugyanis, hogy a 90-es évek elején nagy lendülettel kezdődött a misszió. De mostanában eléggé a négy fal veszi körül a gyülekezet életet és a missziót, és szükségük van arra, hogy önkéntesen szolgáljanak, ne a fizetett munkaerőre várjanak, vagy külföldi misszionárusokra, hanem az ő feladatuk ennek a szolgálatnak a továbbvitele. Néha megpróbál engem is, legutóbb például 24 órát utaztam hazafelé, a legnagyobb havazás időben jöttem haza Albániából, és olyankor hát gyakran imádkozok, és hálát adok azokért a lehetőségekért, amiket a Jóisten ad. Például az, hogy az autó ilyen jól működik, és jól van szervizelve, és meleg van, bár kint mínusz 10 vagy mínusz 15 fok volt, és nem kell a 2 méteres hóba ott vesztegelnem, mint egyesek ott vesztegeltek az útszélén. Aztán közben még hallgathatok prédikációkat, vagy online bibliát, hangos bibliát hallgathatok, és olyankor jó az Úrra gondolni, az ő vezetésére és oltalmára. Itthon is sok kihívással nézünk szembe, és újabb munkatársakra lenne szükség. Ugye mi már lassan, nem mondom, hogy kiöregszünk, de úgy eltelik az idő fölöttünk, és szeretnénk fiatalokat látni, akik hasonló látással szolgálnak. És itt elmondom a testvéreknek, hogy most kezdi ebben a hónapban a gyakorlati évét Borzási Johanna, aki az elmúlt évben tanfolyamon vett részt, és szeretne teljes idővel ő is a gyermekmisszióba állni. Imádkozunk érte is, és még ezen a nyáron lesz egy másik tanfolyamunk, ahova mások is jelentkeznek. Hát szeretném a testvéreknek a segítségét kérni abban, hogy hordozzák a szívükön a mi életünket is, szolgálatunkat is, és azokat a munkaterületeket, amelyeket már elmondtam, és még több is van. Hát készítettünk egy úgynevezett profilfüzetet, ez egy modern megnevezés, és akik szeretnék, hogy ne feledkezzenek meg ezekről az ima témákról, egy ilyen kis A5-ös füzetet mindenki elvihet majd ennél a kiáratnál és a másik kiáratnál is elegendő példány van. Hát az elején van egy kis bemutatkozás, és aztán úgy van megszerkesztve, hogy a hét minden napjára van egy-egy ima téma felsorolva, és nagyon szeretnénk azt, hogyha a testvérek konkrétan imádkoznának, és a szolgálatban mellettünk állnának. Ugyanakkor van egy úgynevezett ima kártya is, hát nem nagyon egyeztethető a magyar nyelven ez a két szó, az ima és a kártya, de egy ilyen fényképes emlékeztető, hogyha a testvéreknek eszükbe jutunk, akkor vigyenek ezekből is. És van egy másik lap, ez román nyelvű ugyan, de még néhány más országos jellegű ima téma is fel van sorolva itt a hátulsó oldalán. Középső oldalon pedig az összes munkatársnak a fényképe található. Lehet, hogy az ima naptárból már imádkoztak értük, de most a fényképüket is megláthatják, és ebből is van, és ebből is lehet elvinni. Az sem titok, testvérek, hogy a missziónak van anyagi vonzata is, mert anélkül ugye nem indul el az autó, ha nem teszünk bele üzemanyagot, és testvéreknek tudniuk kell azt is, hogy a mi missziónk hitáltal működik, és a missziónknak az az elve, hogy elmondjuk Istennek, és tájékoztatjuk az ő gyermekeit erről, Isten népét, nem más forrásokból, hanem mi hisszük azt, hogy Isten népe az, aki az ő támogatásával lehetővé teszi az ilyen missziós szolgálatokat. Hát ebben a füzetben is van egy ilyen lehetőség egy visszajelzésre. Szeretnénk tudni, hogyha imádkoznak a testvérek értünk, akár kitölthetik ezt a lapot, vagy nekünk visszaadhatják, vagy akár még bizottsági tagnak, akinek a nevét már hallották, hogy tudjunk a testvérekről is, időnként tájékoztassuk őket. Köszönöm szépen.
Ezt a napot és a te házadba tölthettünk. Köszönjük a sok lelki táplálékot, igei üzenetet, amit adtál nekünk. Segíts meg, Urunk, hogy cselekedjük akaratodat, hogy legyünk engedelmes gyermekeid, szolgáljunk neked, tisztán és szentül éljünk. Kérünk, Urunk, hogy ezekben a napokban, ezen a héten is vigyázz ránk, és áldjál meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.